kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Magasztaljuk úrunkat, ünnepi Isten tiszteletünkön, 122. Zsoltárunkat keressük meg, első verszakát énekeljük el. Elfoglalva 294. énekünket énekeljük valamennyi versszakával.
Jézus! bizonyos vigasságom.
A mi segítségünk, ünnepi istentiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Istenünk igéjét olvasom Lukács evangéliumából a 22. részből, a 22. rész 7. versétől a 20. ülve hallgassuk meg. Elérkezett a kovásztalan kenyerek napja, amikor fel kellett áldozni a húsvéti bárányt. Jézus ekkor elküldte Pétert és Jánost ezt mondva: menjetek el, készítsétek el nekünk a húsvéti vacsorát, hogy megehessük. Ők pedig ezt kérdezték tőle: mi a kívánságot, hol készítsük el? Ő így válaszolt: amikor betértek a városba, szembe jön veletek egy ember, aki egy korsó vizet visz. Kövessétek őt abba a házba, amelybe bemegy, és mondjátok meg a ház gazdájának: a mester ezt üzeni neked. Hol van az a szállás, ahol tanítványaimmal együtt megehetem a húsvéti vacsorát? Ő mutat majd nektek egy nagy berendezett emeleti termet, ott készítsétek el. Akkor elmentek, és mindent úgy találtak, amint előre megmondta nekik, és elkészítették a húsvéti vacsorát. Amikor eljött az az óra, asztalhoz telepedett az apostolokkal együtt, és ezt mondta nekik: vágyva vártam arra, hogy szenvedésem előtt megegyem veletek ezt a húsvéti vacsorát. Mert mondom nektek, hogy többé nem eszem ebből a húsvéti vacsorából, amíg csak be nem teljesedik ez Isten országában. Azután vette a poharat, hálát adott, és ezt mondta: vegyétek és osszátok el magatok között. Mert mondom nektek, hogy nem iszom mostantól fogva a szőlőtő terméséből, amíg el nem jön az Isten országa. És vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, és e szavakkal adta nekik: ez az én testem, amely ti érettetek adatik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat, és miután megvacsoráztak, és ezt mondta: e pohár az új szövetség az én vérem által, amely ti érettetek ontatik ki. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, hálaadással köszönjük neked az életet, hálaadással köszönjük neked teremtő gondolatodat, fantáziádat. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy mi is megszülethettünk, és köszönjük, hogy a te szereteted az nem csak addig tart, hogy egy ember a világra jöjjön, hanem gondoskodsz róla, táplálod, erősíted. Így köszönjük neked, Urunk, a mindennapi kenyeret. Köszönjük neked, Urunk, az elvégzett munka jó ízét. Köszönjük neked, hogy táplálod a mi testünket is, gondolsz ránk, nem hagysz magunkra. Most ünnepi Isten tiszteletünkön arra kérünk, hogy legyen szívünk hálaadó szív, ne kesergő szív, ne zsörtölődő szív, hadd legyen dicsőség a te nevednek nyilvánvalóan, ami közösségünkben, ünnepünkben, Isten tiszteletünkön. Urunk, bocsásd meg minden bűnünket, amely tönkreteszi áldozatodnak örömét. Bocsásd meg, Urunk Jézus Krisztus, gondolatainkat, tetteinket, mulasztásainkat. Bocsásd meg, amikor akaratod ellenére tettünk valamit, vagy szóltunk. Kérünk, hordozz bennünket, vegyél fel válladra, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Amen. Készüljünk testvéreim az ige hirdetésére, 438. énekünket keressük meg, 6. versszakát énekeljük el. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni. Írva található a felolvasott Szent Leckében, Lukács evangéliuma 22. részében, a 19. verset olvasom ismét. És vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, és e szavakkal adta nekik, ez az én testem, amely ti érettetek, adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet! Az elmúlt hetekben református egyházunk Presbiter újságjának címlapján egy nagyon izgalmas gondolat fogalmazódott meg. Így ír a szerző, Isten arca a kenyér. Nyilvánvalóvá teszi a mi testvérünk, hogy a kenyér milyen fontos egy ember, egy közösség, de akár a világ összességének az egészében is. Mert hogy ez táplál bennünket, munkánk gyümölcse, verítékes munkánknak a következménye, hogy van mit ennünk, hogy leülhetünk reggelizni, vacsorázni, ebédelni. És ezt látjuk a hétköznapok világából, hogy mennyi kenyérharc is van, kenyérért való küzdelem, sőt tapasztaljuk azt is, hogy ha nincs kenyér, akkor az ember elveszítheti minden józan gondolkodását, látását, mértékletességét. Ti is látjátok, tapasztaljátok azokat a szörnyű képeket, amelyeket a világ sajtó számunkra közvetít. Afrikai képek ezek, és most nem nyomorgó, éhező gyermekekről szólnak, hanem az éhség, a nyomor,
a jólét hiányának a következményéről, hogy ezrek pusztulnak egy menthetetlen betegségben, vérzésben. És bár nagyon sokfajta és sokféle gondolat megfogalmazódik egy ilyen vírus betegséggel kapcsolatban, és egészen bizonyos az is, hogy nem ez a betegség vezeti a WHO halálozási statisztikáit, hanem sok-sok olyan betegség, amely itt van közöttünk, amelyben mi magunk is élünk, szenvedünk, küzdünk, és mégis úgy megrémít bennünket, mert az ebola járványnak az egyik háttere egészen bizonyosan a szegénység, az éhség. Én magam is szinte elhűlve néztem a televízió képernyőjét, amikor piacozó, afrikai, egyszerű piacozó emberek felháborodtak, tüntettek, hiszen az ő kormányuk azt mondta, hogy minden húsnak az eredetét szeretné megvizsgálni. Az emberekhez olyan táplálék jusson el, nem a bizarsága miatt, akár az őserdőkből mi ezt nem fogyasztjuk, vagy nem is fogyasztanánk, de legalább valaki vizsgálja meg, hogy a betegségnek ne adjon táptalajt. És ezek az egyszerű kereskedők két dolgot mondtak, hogyha ők nem látják el élelemmel a környezetükben élőket, akkor a szegények éhen pusztulnak, és ők maguk is nagyon nehéz körülmények közé kerülnek. Az abszurditást súrolja ez a fajta magatartás, de bebizonyítja, hogy a kenyérért, az ételért való küzdelem, a harc, ez mennyire ott van a hétköznapok világában. És mennyire lényegtelennek tűnik az, hogy mi mit esszünk, hogyan esszük. A kérdés az, hogy van, vagy nincs. Amit az evangéliumokból tapasztalunk és látunk Jézus Krisztussal kapcsolatban, egészen bizonyosan megfogalmazható és összefoglalható, hogy Jézus megbecsüli az asztal közösséget. Nem csak a felolvasott igében, az úrvacsora szereztetésének igéjében látjuk ezt, hanem Jézus, így mondom, hétköznapi, nem ünnepi életében, szenvedése közepette, ahogyan bemegy Mária és Márta otthonába, ahogyan Zákeussal együtt eszik, ahogyan éppen az egyik legnagyobb kritika vele kapcsolatban az, hogy falánk, részeges, hogy paráznákkal és vámszedőkkel együtt vacsorázik. Jézus megbecsülte az asztal közösségét. És amikor az utolsó vacsora, sákramentuma adatik, akkor az is egy ünnepi vacsorának az előkészületei után jelenik meg. Sőt, azt olvastuk az igéből, hogy vágyva vágytam arra, hogy megegyem veletek, elköltsem veletek ezt a vacsorát. Nem csak úgy valamit kapjunk be egy gyors étterembe, hanem vágyva vártam az ünnepi alkalomra. És amikor egymást követi a páska vacsorának az esemény sorozata, akkor Jézus többször felemeli a kelyhet, mert többször emelnek kelyhet a páska vacsora alatt, és többször, ahogyan felemeli ezt a kelyhet, azt olvassuk, hogy hálát adott. A párhuzamos helyeken, Máté evangéliumában, Márk evangéliumában úgy olvassuk, hogy Jézus vette a kenyeret, áldást mondott, és úgy osztotta ki. Amikor Jézus ezt megteszi, ugyanazt az imádságot mondja, mint Izrael fiai mondtak és mondanak a mai napig, amely így kezdődik, áldott vagy te, Urunk, atyáink Istene, aki előhoztad a kenyeret a földből. Nem természetes, mondja Jézus, hogy van mit ennünk. Nem természetes, hogy elmegyünk a pékségbe, és a legfinomabbat, a szájízünknek legmegfelelőbbet, a legegészségesebbet választhatjuk. Áldott vagy te, Urunk, atyáink Istene, aki előhoztad a kenyeret a földből. Ezt látjuk egy másik történetben is, amikor Jézus feltámadása után két tanítványával, így mondom, hogy vak tanítványával, akik nem ismerik fel őt, elmegy Emmausba, a vacsorai közösségben is, amikor magához veszi a kenyeret, és ahogyan elmondja ezt az imádságot, áldott vagy te, Urunk, ekkor ismerik fel, hogy az Úrról van szó, nem egy idegen vándorról. Akik hallottátok, vagy talán olvastátok református egyházunk fél óráját, az ige hirdető a kenyér szaporítás történetét veszi elő, amely az egyik leggyakoribb története, legtöbbször elmondott története az Új Szövetségnek. 4000 ember, 5000 ember megvendégelése, a kenyér szaporítás története központi kérdés Jézus életében. Arról beszél az ige hirdető, ezt én most nem hozom ide, nagyon, nagyon szép gondolat gazdag, hogy Jézus, amikor kezébe veszi az 5 kenyeret és a 2 halat, az hogy adja 12-nek, hiszen 12 tanítványa van. Ez így még kevés. 5 + 2 az 7. Jézus kezébe veszi, megáldja, hálát ad, és úgy adja oda a tanítványok kezébe, valószínűleg már megtörve azokat a darabokat, amelyekből majd 12 telekosárral való lesz. Áldott az Isten, mondja Jézus, áldott vagy te, Urunk, aki előhoztad a kenyeret a földből, aki gondot viselsz a mi népünkről, gondot viselsz minden emberről. Milyen jó megtapasztalnunk ezt, testvérek, hogy Isten gondviselő Isten. És milyen jó azt is látnunk Isten magtárából, hogy az ő szándéka szerint nem a spájzolás a cél, hanem az, hogy elégséges legyen a kenyér minden napra. És amikor nem jut valakinek kenyér, akkor bizony mi magunk is felelősek vagyunk. Amikor egy-egy szeletet eldobunk, megvetünk, vagy éppen kidobunk. A mai alkalommal legyen az első tanulság és tanítás az, valahányszor kezedbe veszed a kenyeret, akár majd most az ebédnél, jusson eszedbe az, hogy Isten jó, hogy Isten gondoskodott rólad, hogy ebben az évben is adott esőt, harmatot, napsütést, és adott a mi országunknak békét, és hogy nem tudtuk annyira megszennyezni a mi környezetünket, hogy ne legyen ehetetlen a kenyér. Isten az, aki vigyázott az idei kenyerünkre, mert ő a mi gondviselő atyánk. És amikor kezedbe veszed a kenyeret, éppen ezért Jézust kövesd. Mondj egy imádságot. Mondj egy egykori imádságot, egy bevett imádságot. Tanuld meg gyermekettől. Vagy csak úgy egyszerűen ennyit mondj, köszönöm Uram az ételt, amit adtál. Mert hálás vagyok, mert rád gondolok minden jó adományozójára. Olyan furcsa, egy másik borzalmat is ide hozok, testvérek, a televízióban is látjuk, a rádióban, a múlt héten szombaton, nagyon összefoglaló, nagyon szépen foglalkozott a Kossuth rádióban egy riporter az iraki keresztjének helyzetével, és összefoglalta tulajdonképpen a keresztjének helyzetét a világban, a vallás üldözötteknek a világát. És elmondta azt, hogy Irakban, amikor valakiről kiderül, hogy keresztény ember, akkor a háza falára egy N betűt fújnak. Nem jegyeztem meg, hogy arabul mit jelent ez az N betű, megpróbálom körülírni, olyat jelent, hogy hitetlen, azt jelenti talán, hogy megbízhatatlan, de azt is jelenti, hogy a názáreti az, aki itt lakik. És néhány perc múlva, vagy néhány óra múlva az egész családot meggyilkolják a legkisebbtől a legidősebbig. Azért, mert ott van a háznak a falán az N betű, mi ezt jobban értjük úgy, hogy azt mondjuk, hogy a názáretiben hívő lakik ott, a Krisztusban hívő lakik ott. Emlékszem, egyetemi éveim alatt néhány alkalommal jártam Baranyában és Szlavóniában, az egykori Baranyában és Szlavóniában, mai Horvátország területén. Az egyik legfájóbb élményem Szent Lászlón volt. Ezen a magyar településen többször is átment a front, hol a szerbek birtokolták, hol a horvátok, és a házak ugyanígy meg voltak jelölve, hol cirill betűkkel, hol pedig latin betűkkel. Az egyik pillanatban ez a jelzés védelmet jelentett, a másik pillanatban pedig a gyilkos indulatot, a gyilkos szándékot. És mivel jött mindkét hadsereg, ezért nem lehetett biztonságban senki. És amikor arra gondoltam, hogy a názáreti Jézus követők N betűért embereket koncolnak fel, mi pedig, hogyha leülünk ebédelni, uzsonnázni, vacsorázni, nem csak otthonainkban, hanem egyéb helyeken, és nem a parókia kertjében, talán egy étteremben, kint a szabadban, munkahelyünkön, vajon nem nézünk-e először körül, hogy ki látja, hogy imádkozunk-e vagy nem. De vallom őszintén, velünk már megtörtént az, hogy amikor leültünk egy külső helyen, akkor Anna lányunk mondta, apa, még nem imádkoztunk. Még nem imádkoztunk. Mindenkinek kezében volt a kanál, vagy a kés és a villa, de még nem imádkoztunk. Nem azért, mert az ember szeretné ezt elfelejteni, de ez az ige most arra bátorít bennünket, hogy ne rösteljük megköszönni Istennek, amit kaptunk tőle. És ne csináljunk ebből természetesen látványosságot. Nem ez a cél. Nem cirkuszi mutatvány. Hanem őszintén köszönjük meg, amit kaptunk. Az egyik ember az életével fizet azért, mert rábélyegezték a názáretinek a jelét, és felveszi valóban az ő keresztjét, mint halálig. Mi pedig, aki békében, jólétben élünk, néha elfelejtjük Isten jóságát, szeretetét, nem néhány odadobott szóval, hanem őszinte imádsággal. Köszönöm Istenem, hogy gondoskodsz rólam. Másodszor azt is látjuk, testvéreim, a felolvasott igéből, hogy ez az ünnepi alkalom, amelyre Jézus és a tanítványai összegyűlnek, ez egy hálás, közösségi megemlékezés volt. Nem akármilyen vacsora, hanem a Páska vacsora. Újszövetségi szóval így adja vissza a Szentíró, hogy a húsvéti vacsora. Nyilván ezt már, ahogyan átélték, megtapasztalták a Szentírók, ezért fogalmazták így. A húsvéti vacsorán van együtt Jézus a tanítványaival, és azt mondja, vágyva vágytam elkölteni veletek ezt a húsvéti vacsorát is. Vágyva vágytam emlékezni arra, és kimondani azt, hogy Isten szabadító Isten. Vágyva vártam felidézni, hogyan szabadította meg Isten egykor az ő népét Egyiptomból. Hogyan mentette meg a báránynak a vére a családot, a fáraó kemény szívűsége miatt Isten haragjától. Hogyan kenték meg a hibátlan, szeplőtlen állat vérével a szemöldökfát, és hogyan került el Isten angyala azokat a hajlékokat, és nem halt meg az elsőszülött gyermek. Vágyva várom, és vágyom, hogy ezt elmondjam. Isten szabadító Isten. És ezeken az alkalmakon, amikor a páska vacsorát megülték Jézus korában, akkor nyilván kapott egy tágabb kitekintést is, mindez a gondolkodást, és emlékeztek Isten csodálatos szabadítására minden tekintetben, a Vöröstengeri átkelésre, emlékeztek Isten csodálatos szabadítására, a babiloni fogságból való hazatérésre is, folytathatnám a sort. És Jézus bekapcsolódik ebbe a rendbe, ebbe az ünnepi rendbe. És nem azt mondja, hogy az egészet eltörlöm, lesöpröm az asztalról, én valami egészen újat hozok, hanem Jézus beilleszkedik Izrael évszázados, évezredes liturgiájába. És az Isten fia nem tartja rangon alulinak, hogy ugyanazokat az imádságokat mondja el, kötött imádságokat, mint a szomszédos házban, vagy házakban az apák, a családfők. És nem tartja rangon alulinak, hogy ugyanúgy, ugyanazokkal, a fűszerekkel, ugyanavval az elkészítési móddal eszi meg a páska vacsorát, ahogyan minden zsidó család tette. És Jézus nem tartja rangon alulinak, hogy megköszönje mindezt. Nem tartja rangon alulinak, hogy azt mondja, Isten szabadító Isten, ezt én tudom. Hanem Jézus tovább viszi az ószövetségi képet, tovább viszi az ószövetségi eseményt, tovább viszi az emlékezést, és megjelenik a mában, és azt mondja, ez az én testem, amely ti érettetek adatik. Ez már nem csak az Ószövetség szabadító kenyere, hanem az én testem, amely ti érettetek adatik. Jézusnál olyan szép ezt látni, megint csak Lukács írja le, amikor Jézus elkezdi az ő földi szolgálatát, bemegy a názáreti zsinagógába. Mit vesz elő? Nem egy általa írt tekercset, hanem Ézsaiás prófétát. Oda nyúl, Ézsaiás próféta könyvéhez, kinyitja, felolvassa a foglyokról való szabadulásról szóló eseménysorozatot. És mindenki várja majd a hozzá fűződő prédikációt. És Jézus betekeri a tekercset, és azt mondja, ma teljesedett be fületek hallatára. Ma lett ennek érvénye. Mit mond Jézus egy nagy vita beszédben, amikor a farizeusok és a tanítványok vitája, meg Jézus vitája jelenik meg János evangéliumában? Akkor azt mondja, hogy atyáitok mannát ettek a pusztában, és mégis meghaltak. És azt mondja Jézus, én vagyok az életnek kenyere. Jézus mindazt, ami történt, amit átélt egy nép, saját magával, a maga szabadító tettével, valóságával töltötte meg. Jézus azt mondja, nektek, nekünk, akik itt vagyunk, arra kell már emlékeznünk, amikor a kenyeret magunkhoz vesszük, ráadásul sákramentumi közösségben. Ez az én testem, amely ti érettetek adatik. És emögött nem lehet mást hallani, mint azt az igét, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És ez az adta, adatik szó azt jelenti, hogy keresztre adta. Így szabadított meg téged. Nem csak egykor Egyiptomból, hanem ma, itt és most, a bűnök rabságából. Mikor kezünkbe vesszük a kenyeret, amikor majd ide járulunk a terített asztalhoz, gondoljátok ezt végig. Isten Jézust adta a mi szabadulásunkra. És végül, kedves testvérek, van egy nagyon nehéz, de most csak röviden érintett része ennek az igének. Mit jelent az, ahogyan Jézus megfogalmazza a kenyérrel kapcsolatos kijelentését, ez az én testem. Évszázadok teológiai diskurzusa ez. Amikor a latin nyelvű miséket mondták, akkor ez így hangzott, ez a szentírásbeli rész így hangzik latinul, hic est corpus Christus. Ez Krisztus teste, ez az én testem. Évszázadok vitája. Hogy lehet benne Jézus ezekben a jegyekben? Valóban azt kell értenünk, hogy Jézus valóságosan a kenyérben és abban a kortyborban van benne. Hogyha elolvasod a Szentírást, ez van benne, ez az én testem. És mégis mi magunk, reformátusok, protestánsok, úgy valljuk és úgy hisszük, hogy Jézus, amikor kimondja ezt szavakat, itt egy titokról beszél. Egy valódi misztériumról beszél. Egy olyan titokról beszél, amely a Szentlélek által lehet érthető és valóságos. És a titoknak a nyitja ott van, hogy Jézus sohasem akar kívül maradni a te életedből. Ezt jelenti, amikor Jézus mondja, ez az én testem. Nem azon kell vitatkoznunk, hogy hogy fér bele egy falat kenyérbe Jézus Krisztus maga, hanem jelképesen mondja ezt Jézus, hogy én szeretnék a te életed részese lenni. A konfirmáció óta kísér engem az az ige, amelyet az egyik fiatalnak mondtam, de az én személyes életemet is kíséri. Pál apostol bizonságtétele a Galata levélből. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve én is. Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Arról beszél Pál, arról beszél Jézus Krisztus, hogy Isten nem akar a te életeden kívül maradni. Szent lelke és igéje által szeretne megújítani, elvégezni benned, hogy Krisztus halálát valóban szabadításnak lásd, hogy te magad is megszabadulj a bűntől, ez pedig Isten Krisztusban igéje és szent lelke által végzi el. És ennek a látható jegye, ennek a szabadításnak a látható jegye az úrvacsora sákramentuma. És ezért, ennek a lelki értelme miatt, a lélek által áthatott értelme miatt válik valósággá az, amit Jézus hozzátesz az úrvacsorához, hogy aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van. Így, lelkiképpen, vele és benne. Adja meg az Isten, hogy ezen a mai alkalmon, amikor ünneplünk és hálát adunk, amikor kezünkbe veszünk a kenyeret, akkor megköszönjük Isten gondoskodását, szeretetét. Rátekintsünk Isten szabadítására, ahogyan Krisztus beteljesíti az ószövetségi történést. És ahogyan a lélek által önmagát adja számunkra, hogy hitáltal valóság legyen mindaz, amiről itt olvasunk és hallunk. És ahogyan Calvin mondja, a titokzatos egyesülés megtörténjen Krisztus és közöttem. Mert az úrvacsora calvini értelmezése latinul így szól, amit az előbb mondtam, unió, egység, mystica cum Christo, titokzatos módon Jézus Krisztussal. Amen. Testvéreim, fennállva imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, hálaadással köszönjük ennek a mai napnak legnagyobb ajándékát, hogy Te nem akarsz rajtunk kívül élni csupán, hanem szállást keresel nálunk. Köszönjük, hogy Jézus egész élete egy ilyen szálláskeresés volt, aki azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet, hogy bemenjen a bűnöshöz, hogy vele kapcsolatba kerüljön, megszabadítsa, és győzelmes életre vezesse. Kérlek, Uram Jézus Krisztus, védj lakozást az én életemben, bocsásd meg az én bűneimet, a Te kereszthalálod árán. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi gyülekezetünk egészéért, könyörgünk a gyászolókért, azokért a testvéreinkért, akiknek fájdalmuk szinte csillapíthatatlan. Védj lakozást az ő életükben is, szent lelked által, és vigasztald meg őket. Imádkozunk hozzád, Urunk, az emlékezőkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, Jézus Krisztus betegjeinkért. Köszönjük azokat a testvéreinket, akiket felemeltél kórházi ágyról, és imádkozunk hozzád azokért, akik most is kórházba készülnek, műtétre készülnek, vedd el félelmüket, és add, hogy néhány hét múlva együtt magasztaljunk, és dicsérhetsünk most téged itt ebben a hajlékban. Légy azokkal a beteg testvéreinkkel, akik hosszú hetek, évek óta hordoznak, ahogyan Pál mondja, tövist az életükben. Együtt kell élniük a betegséggel. Légy, Úrunk, azokkal, akik gyógyíthatatlan betegek. Imádkozunk hozzád, Urunk, az éhezőkért. Imádkozunk hozzád azokért, akik a környezetünkben éheznek. Imádkozunk hozzád, Urunk, a nagy világjárványok megfékezéséért. Könyörgünk a Krisztusért, üldöztetést szenvedőkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, népünkért, nemzetünkért, ezért a hazáért. Imádkozunk hozzád, Urunk, az előttünk álló hónapok méltóságáért, egyházi és világi értelemben. Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Amen. Készüljünk testvéreim az úrvacsora sákramentumára, 435. énekünket énekeljük mindkét versszakával.
Istennek szent lelke, szállj le mi reánk, s vezessen minket szent igéd és sákramentumod által a Jézus Krisztussal való közösségre. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, miként szerezte Jézus Krisztus az úri szent vacsora sákramentumát. A legbővebben elénk adja ezt Pál apostol a Korintus belieknek írott első levél 11. fejezetében a 23. verssel kezdődően eképpen. Én az Úrtól vettem, amint elétek is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, megtörte, és ezt hálát adott, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, minek után vacsoráltak, és ezt mondotta: e pohár am az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hallottátok az igét, kedves testvéreim, és előttetek vannak a látható szent jegyek. Az Úr halálát hirdetik, és az ő jótéteményét kínálják nektek. Próbáljuk meg ezért most magunkat, adjunk hálát együtt Isten megtartó szeretetéért, és valljuk meg bűneinket imádságban. Édesatyánk, köszönjük neked, hogy Jézus nevében jöhetünk eléd. Köszönjük neked, hogy a mi életünk valóban olyan te előtted, mint egy nyitott könyv, és nem kell semmit se takargatnunk, sőt a legrosszabbat tesszük, ha takargatjuk előtted. Köszönjük neked, hogy te feltétel nélkül és elfogadva szeretsz bennünket, és azt szeretnéd, hogy meglássuk mindazt, amivel megszomorítottunk téged. Így kérünk most ebben a csendes percben, juttasd eszünkbe mindazt, amivel bántottuk egymást, és ezzel bántottunk téged, és juttasd eszünkbe mindazt, amellyel ellened vétettünk. Köszönjük neked, hogy Krisztus azért halt meg, azért szenvedett, de azért támad fel, hogy mindent elvégezzen helyettünk és értünk, és értesd meg velünk végre, hogy kegyelemből van üdvösségünk, és bűneink bűnbocsánatát egyedül ezért kaphatjuk meg. Nyisd meg szívünket, Urunk, és egy csendes percben engedd, hogy most eléd jöjjünk. Bűneink megvallásaként énekeljük most együtt a 459. dicséretünket. Vallása után tegyünk vallást most hitünkről, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Bűnvallásunk és hitvallás tételünk után, a szent jegyek vétele előtt feleljünk a következő kérdésekre. Hiszitek-e, hogy e sákramentumokban adja nékünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Ha igen, felejétek, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Felejétek, hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő és szent Istennek kedves áldozatul? Ha igen, felejétek, ígérem és fogadom. Mindezeket veletek együtt én is hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, Jézus Krisztusnak, méltatlan, ám bár elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát, melyet megad a mi Urunk Jézus Krisztus ingyen kegyelme által, az ő szent fiáért, ami mennyei atyánk mindannyiunknak. Amen. Most pedig, testvéreim, járuljatok a szent asztalhoz alázatos szívvel és szép renddel. Énekeljük a 440. dicséretünket. Kedves testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Így éltek vele az apostolok, az egyház atyák, a reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele Isten kegyelméből mi is. Minek előtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt, viseljétek magatokat a ti keresztjén rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kijelentett és hozzátok megbizonyított a Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentei és szerettei könyörületesek, öltözzétek fel a jóságot, az alázatosságot, a szelídséget, a béketűrést. Szenvedjétek el egymást szeretetben, és ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amiképpen Krisztus is megbocsájtott ti néktek. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre hivattatok is egy testben. Most pedig mielőtt megtérnénk hajlékunkba, gyertek, imádkozzunk, adjunk hálát Istenünknek. Drága mennyei atyánk, köszönjük neked, hogy te elvégzed a szívünkben, az életünkben mindazt, amit jónak látsz. Köszönjük neked, hogy készé tudsz tenni bennünket arra, hogy úgy éljünk, ahogy te szeretnéd. És köszönjük, hogy mindezt tehetjük úgy, hogy megköszönjük neked mindazt, amit eddigi életünk során, és ezután is majd adni fogsz. Köszönjük neked, hogy élhetünk hálából, és élhetünk szeretetből egymás felé és te feléd. Így kérünk, vezess bennünket, fogd a kezünket életünk utolsó pillanatáig. Jézus Krisztusban hallgass meg imádságunkat. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult legszebb imádságot is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Kedves testvérek, helyeteket foglaljátok most el.
Testvéreim, megköszönöm kedves mindannyiatoknak az elmúlt heti sok-sok segítséget, imádságot és adományt. Köszönjük, hiszen gyermekeinkkel lehettünk együtt csütörtök, péntek és a szombati napon. A ti segítő kezetek, jó szándékotok nélkül ez nem lett volna lehetséges. 20 gyermek volt napközis táborunkban. Végezzel Isten az ő életükben és szívükben mindazt, amiről szolgáltunk. Testvéreim, örömmel jelzem, hogy megjelent gyülekezetünk áldás békesség újságának legfrissebb száma. Tegnap érkezett a nyomdából. Szeretettel ajánljuk mindenkinek, vigyük el bátran, fogadjuk el bátran a kijáratnál. Ha valaki szívesen hozzájárul az újság előállításához, 700 forinttal teheti meg. Mint ahogyan tudjátok, testvéreim, templomunk külső felújítását is szeretnénk elvégezni. Ehhez a 14 millió forintos beruházáshoz 4,5 millió forint támogatást kapunk majd egyházmegyénktől. A ránk eső részt, a maradékot pályázatból és önerőből szeretnénk majd előteremteni. Ehhez kérjük minden református testvérünk segítségét. Meghívók érkeztek gyülekezetünkbe. Az egyik alkalom éppen most zajlik, Isten tiszteletünkkel párhuzamosan, 10 órától adnak hálát szentendrei evangélikus testvéreink templomuk fennállásának 10. éves évfordulóján. Este 6 órától pedig zenés áhítat lesz ugyancsak a templomunkban. Magam mindkét alkalomról kimentésemet kértem, hiszen délelőtt itt szolgáltam közöttetek, illetve Csopánkán, este 6 órától pedig nálunk is zongora hangverseny lesz a parókia udvarban. Másik meghívónk jövő hét vasárnapra érkezett délután 4 órára, a Veresegyházi Református Egyházközség szeretettel hív és vár bennünket, iskolájuk új szárnyának és a parókiájuknak felszentelésére. Egy nagyobb beruházás valósult meg Veresegyházon. Ennek a végéhez érnek a parókia tekintetében, és hát még körülbelül a meglévő épületnek megfelelő épületet kell majd megépítenie a veresegyházi gyülekezetnek, annak a tágabb környezetnek. Az információim szerint az iskola épülete eddig olyan 400 millió forintba került, melyet azt hiszem 97%-ban Veresegyház önkormányzata fizetett ki. Szeptember 7-én tartjuk hagyományos gyülekezeti délutánunkat a szurdokban 15 órától. Erre is szeretettel hívunk és várunk majd mindenkit. Fájdalommal hirdettem, hogy az elmúlt héten megszólaltak harangjaink. 2014. augusztus 10-én életének 89. évében elhunyt Ferenczi Lászlóné testvérünk temetése 2014. augusztus 22-én volt az óbudai temetőben. Istenünk vigasztalását kérjük gyászoló testvéreink életére. Alkalmainkat hirdetem, hétfőn 5 órától imaóránk lesz Pomázon, kedden 6 órától bibliaóránk Csobánkán, Kékkereszt alkalom Pomázon, szerdán 6 órától bibliaóránk Pomázon, csütörtökön 6 órától imaóránk Csobánkán, pénteken 7 órától ifjúsági alkalom Pomázon, vasárnap 9 órától istentiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-tól pedig Pomázon. Alkalmunkon megkereszteljük Kordás Katát és Zsebényi Lórándot. Kedves testvérek, 3 hirdetéssel szeretnék még szolgálni közöttetek. Az első ma délutánunknak szóló hirdetés. Ma délután 4 órától presbiteri gyűlést tartunk, majd 6 órától pedig zongora hangverseny lesz parókiánk kertjében. Nagyon szeretném, ha a kertben lenne a hangverseny. 2 oka is van. Az egyik oka az, hogy a zongorát nem olyan könnyű szállítani. A testvérek, akik ebben részt vettek, tudják, hogy több órányi munka volt, míg a zeneiskolából ide került. Testvérek, akik tegnap itt jártak közöttünk, azok tudják, hogy 10 órától 16 óráig hangolták, úgyhogy nem a legjobb jel, hogyha a zongorát szállítanunk kellene. Ezért arra kérek inkább mindenkit, hogy jöjjünk el minél többen erre az alkalomra. A mostani radarkép állása szerint nem lesz eső. Zágrábnál járnak az esőfelhők. Ezért rétegesen és jól öltözzünk fel, mert ha tudjuk, akkor az előbb említett okok miatt a parókia kertjében fogjuk megtartani a zongora hangversenyt. A végszükség csak az, hogyha a templomba jövünk, de a templomba le tudjuk venni magunkról a melegebb ruhát. Kedves testvérek, szeretettel ajánlom Sós László lelkipásztor testvérünk Laci bácsi Kalandjaim könyvének legfrissebb számát, megvásárolható az iratterjesztésben, mint ahogyan olvasunk róla rendszeresen, gyülekezeti újságunkban is, legutóbbi, vagy a mostani újságunkban is Laci bácsi könyvének ajánlása szerepel. Köszönjük Laci bácsi a színes, érdekes, élményfeszítő és Istenről beszélő munkát. Isten áldja meg életedet és minden szolgálatodat. Végül, de nem utolsó sorban, testvéreim, szeretném hirdetni, hogy szomorú, de a jövő héten befejeződik a nyári vakáció. Nem ezt hirdettem ennek a tényét, hanem arra kérek minden szülőt és nagyszülőt, hogy a következő hetekben legyen figyelmes arra, hogy az iskolákban is elindul majd a hitoktatás. Kérem a szülőket, nagyszülőket, hogy amikor a gyermekeinknek a délutáni programját készítjük elő, akkor számoljanak a református hitoktatással is. Jelen pillanatban biztosra mondhatjuk, hogy első, másodikos, ötödikes és hatodikos gyermekeinknek az oktatása, akik állami általános iskolába járnak, tehát nem alapítványiba és nem egyháziba, tehát akik állami általános iskolába járnak, nekik az órarend része lesz. Ott nincs sok vita, hogy hogyan tartjuk meg, mert nincs tulajdonképpen más alkalom a hittannal párhuzamosan. Viszont a harmadikos, negyedikes gyermekek számára a hitoktatás még a rendszer miatt a kapcsolódó órában lesz. Úgynevezett fakultatív hitoktatás lesz, és ebben az idősávban már az órák után, kapcsolódó óráknál nagyon sok egyéb alkalom van. Számos hasznos, itt nem arról van szó, hogy haszontalan dolgokat tanulnak a gyermekek. A hasznos alkalmak között is kérem, hogy figyeljünk erre. Kérem még testvéreimet, hogy figyeljünk arra is, hogy gyülekezetünkben szeptemberben elindul az ifjúsági konfirmáció oktatás. A pontos időpontját jelezni fogjuk, viszont a konfirmáció oktatás áttevődik teljes egészében a pénteki napra, péntek délutánra. Így kérem, hogy akinek hatodikos gyermeke, unokája van, számoljon és számítson arra, hogy péntekenként a 16 és 18 órás idősávban, vagy 16 órától 17 óráig, vagy 17 órától 18 óráig lesz a konfirmációi oktatás. Mert hogy a nagy KT is ebben az időpontban lesz, egymást fogja követni a két alkalom. A nagy KT órára pedig azok a fiatalok fognak járni, akik a tavalyi esztendőben végigjárták már az első kis KT-s évet. Kedves testvérek, a hirdetések végéhez érve megköszönöm gyülekezetünk minden tagjának segítségét, lelkipásztor testvéreim szolgálatát is. És így énekeljük záró énekünket, a 447. dicséretet első versszakával. Fennállva vegyük az áldást. A türelem és vigasztalás Istene adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel és egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!